Eredményes élettalálkozó 2016. szeptember 30-a. Ki szeret?
Hát sziasztok! Egy szép napot kívánunk valamennyiünknek. Nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, Rafi nevet, ki fog találni valami újabbat. És persze szeretünk benneteket, akik hallgattok és néztek bennünket határainkon innen és túl. Az eredményes élettalálkozó. Van örömünk. Sok minden miatt lehet örömünk. De nem, ebben most nem megyek bele. És az a baj, hogy sok apró gondolatom van, de egyiket sem gondoltam végig rendesen. De majd mindjárt kiválasztok valamit, de előbb egy bejelentés, hogy november 5-én Székesfehérváron lesz egy Vissza a valósághoz konferencia. Még, Sanyi, neked is újdonság volt. Sanyi nézett. És még nem tudjuk, hogy mi lesz a téma, de lesz, úgyhogy kérlek, hogyha közelbe vagy, vagy netán Fehérváron, akkor csak készülj, és majd figyeld a visszavalósághoz.hu-t, meg itt is be fogjuk mondani a közelebbi információkat róla. És akkor azt hiszem, hogy ennyi volt. Ja, igen, majdnem elfelejtettem. Pécsre egy nagy köszönömet szeretnénk küldeni az egész csapat nevében, Tibinek, hogy volt egy talán a múlt heti, két héttel ezelőtti üzenetünknek valahogy rossz lett a hangfelvétele. Így sztereó hangzás volt, és csak az egyik oldalról lehetett hallani, és annyit a másikon valami statikus zörej volt, és Tibi fogta, letöltötte, és kiszűrte a dolgot, és visszaküldte nekünk a jó felvételt, és Attila föl is tette, most cserélte ki nemrég, úgyhogy Tibi, szerettünk, köszönjük, micsoda szolgálatod van. Úgyhogy a gondolat pedig mindjárt csak még imádkozunk. Szoktunk imádkozni. Meggyőződésünk, hogy ez segít és megtartja az életünket. Kapcsolatot létesít az univerzum urával, ami nagyon nagy skifinek tűnhet, de van egy oka, van egy végső oka az univerzumnak. Nekünk van egy végső okunk, akire egy értelemben hasonlítunk. És még azok az emberek is tudnak erről a szívük mélyen, akik tagadják az univerzum urának a létezését. Ők is szeretnének olyanok lenni, amilyen ő, a nagy ő, azért, mert nekünk embereknek elidegeníthetetlen részünk az, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk alkotva, és az ő tökéletes tulajdonságainak a nagyon-nagyon lebutított verziója az fut bennünk. És az, hogy Istennek milyen tulajdonságai vannak, erről most tanulunk a tanok áttekintése órán, és nagyon izgalmas, és elámulunk rajta. Most volt pont ez a témánk, és még nem tudtunk végigérni rajta. És miközben beszéltem erről, hogy Isten tökéletes tulajdonságai, így mondtam így a hallgatóknak, hogy tiszta nevetséges, úgy beszélek róla, mintha érteném. Valamit értünk belőle, és lehet, hogy erről fog beszélni Isten egyik tulajdonságáról. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy tudhatunk rólad, és tudjuk, hogy amikor a véges elme próbálja vizsgálni a végtelent, akkor valami elképesztően nehéz feladatnak feszülünk neki. De te, a te zsenialitásod miatt, Uram, megérthettünk nagyon sok dolgot a te személyedről, csúnya szóval a te működésedről, az életedről, és persze te ugyanakkor kiismerhetetlen vagy, és megérthető is vagy, és végtelen is vagy, de tudsz gondolkodni a végesben is. És annyira távol vagy tőlünk a szentséged miatt, de mégis bennünk él a szívőkben. Hatalmas ellentmondások, amelyek mégis feloldhatóak. Ezek csoda dolgok, ezek, nem érthetjük őket, Uram, teljesen. És arra számítunk, hogy minden egyes eredményes élet találkozón leleplezze a magadból egy piciny részt, hogy örvendezhessünk rajta. És köszönjük neked a kegyelmedet, szeretetedet irántunk, törődésedet. Áld meg ezt az alkalmat is, Sanyinak az üzenetét, valamennyiünket, akik részt veszünk ebben, hallgatva, nézve, imádkozva ezért. Köszönjük te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében, ámen. Jön egy film nem sokára moziba, Sanyinak már említettem, nem tudom a címét a filmnek, mert még nincs nem volt premierje, de arról szól, hogy a második világháborúban ugye, rengeteg embert besoroztak katonának, és azt nem lehetett válogatni, hogy én megyek, meg én nem megyek. Igaz, hogy voltak önkéntesek is, de rengeteg sorozott katona volt, több százezer, és besoroztak egy olyan fiatal embert, aki keresztény hívő volt, azt hiszem adventista, és hát az ő hitük szerint ők nem foghatnak fegyvert. És én csak a két perces bemutatóját láttam a filmnek. Én Mel Gibson rendezte egyébként, egy nagy költségvetésű, ilyen szuperprodukciószerűség. És a zseniális a főszereplő, egyszerűen zseniális. És mutatják, hogy a kiképzéssel rá akarják tukmálni a puskát, és így hátralép, és mondta, hogy én nem foghatok fegyvert. És látszik, mindenki ott hassal, fegyverrel lőnek, ő meg ott áll, sőt háttal áll. És ilyen megvető pillantások, és aztán mutatják, hogy agyonverik a bajtársai a barakban, tiszta, szét van verve az arca. Ugye, és aztán végül, ez egy megtörtént eset, és 10 éve halt meg az a férfi, aki az igazi szereplője volt ennek a történetnek. És a végén, azt hiszem, az okinavai ütközetben az egy ilyen nagyon véres csata volt, 75 ember életét menti meg. Fegyvertelenül mutatják, ahogy rohamoznak, és ő előrohan fegyver nélkül. És így harcolta végig a második világháborút. Eszméletlen lesz ez a film. De miközben néztem, arra gondoltam, hogy miért. Miért? Miért csinálja ezt? És azt gondolom, hogy egy csomószor föl kéne tennünk magunknak ezt a kérdést. Miért élek így? Miért teszek bizonyos dolgokat? Miért? A kultúrám miatt? Azért, mert a vallásom ezt mondja, azért, mert ezt láttam otthon, azért, mert nagyon sokan csinálják, és akkor rá vagyok kényszerítve egy értelem, hogy én is ezt csináljam, én is így éljek, én is így öltözzek. Gondolkoztatok már ezzel, hogy miért öltözünk úgy, ahogy öltözünk? Divat, van a tavaszi, meg az őszi divat, és akkor diktálják nekünk a divatot, hajviseletet, mindent. Miért csinálom? Miért élek úgy, ahogy élek? És ebben a filmben szerintem lesz egy válasz, hogy ez a férfi miért nem fogott fegyvert. Azért, mert neki volt egy meggyőződése. Azt mondta, hogy azért, mert én úgy hiszem, nekem az a hitem, hogy Isten nem szeretné, hogy fegyvert fogjak. És nekem ez a meggyőződésem. És ebben szilárd volt, és nem tántorította előtt a megvetés, a gúny, az erőszak, a nyomás, a fenyegetés, mert ugye épesző ember háborúban nem megy fegyver nélkül, és senkit nem ölt meg, és mégis megmentett embereket. És ez az ő meggyőződéséről beszélt. És csak röviden, egy zárásképpen miért tudott ekkora lenni az ő meggyőződése? Nyilván ez az ő hitéből fakadt, de miért követjük Istent? Mert olyan sokan hisznek Istenben, igaz? Sokan hisznek Istenben, akik nem követik őt. Otthon vannak, tudnak a Bibliáról, tudnak a Biblia Istenéről, lehet, hogy még Isten tiszteletre is eljönnek, de egészen más dolog tudni, csak úgy hinni Istenben, és más dolog tanítványnak lenni. Más dolog igent mondani az ő hívására, és elmenni oda, ahova mondja, megtenni azokat a dolgokat, amiket ő kér, mert ő beszél hozzánk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Van egy belsőséges kapcsolata egy tanítvánnyal. Ezért magasabb szinten van egy tanítvány, és nem szeretünk szinteket felállítani, mert ez olyan ostobának tűnik, de mégis van különbség a között, aki követi az Urat, és van különbség a között, aki nem követi az Urat. És Malakiás 3:16 talán, vagy még lejjebb, nem is tudom, ahogy a végén ki fog derülni, hogy van különbség. De amiről szeretnék beszélni, az az, hogy ez a srác, ez valószínűleg megértette ugyanazt, amit én. Nem szeret senki. Oké? Csak nem szeret senki. Szeretnek megnyugtatni, hogy téged se. Oké? Figyelj, nem szeret senki. És nem is ért meg senki. Senkit se érdekelsz valójában, abban a mélységben, ahogy szeretnéd. Nincs ilyen ember. Az édesanyád se, a feleséged se, a barátnőd se. Ha van, senki, a legjobb barátod se. Nem, csak egyszerűen nem. Nincs ilyen ember. És mi találkoztunk egyetlen személlyel, aki valami egészen másképpen áll hozzánk. Egy személlyel, aki igazán szeret minket. Egy személlyel, aki Jakab 1.17, hogy bennem nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Én nem változom meg a te irányodba. Ha esetleg nem úgy viselkedsz, ahogy én elvárom, én akkor is szeretni foglak. Én akkor is itt vagyok veled. Ki kíváncsi a te titkaidra? Úgy értem, nem a pletykáidra, hanem ami a szíved mélyén ott van, a lelked mélyén ott van. Isten mit mond? Kiálts hozzám, és én válaszolok neked. Tud, vannak mély kérdéseid, hozzám kiálts. Engem érdekelsz. Úgy értem, minden érdekel veled kapcsolatban. Átkozott, aki emberben bízik. Azt mondja a Biblia. Átkozott. És ugyanakkor persze bízunk egymásban, én is bízom Sanyiban, de hogy Isten valahogy egy magasabb szemszögből bánik velünk, egy magasabb szinten bánik velünk, és ő az, aki betölti az életünket. Ő az, aki rá tud venni embereket. Oké, nem. Ő az, aki motiválni tud embereket arra, hogy fegyvertelenül rohanjanak a golyózáporba. Azért, mert ez az ember azt mondta, hogy egy pillanat, én lehet, hogy tévedett ez az ember. A háború és a békében való keresztény viselkedésre vagy hozzáállással kapcsolatban, ezt nagyon nehéz megítélni. Lehet, hogy tévedett a fegyver használattal kapcsolatban, mert háború esetén meggyőződésem, hogy fegyvert foghatunk, de lehet, hogy tévedek, nem tudom. Lehet, hogy tévedett, lehet, hogy igaza volt, semmit nem számít. Ez most nem számít. Egy a lényeg, hogy ez a férfi arról volt meggyőződve, hogy Isten ezt várja tőle. És ő azt mondta, hogy ez több, mint egy vallásos kötelezettség, mert itt az életéről volt szó. Azt mondta, hogy Isten méltó arra, hogy komolyan vegyem őt, hogy ilyen halálosan komolyan vegyem, hogy beleruhanjak a tűzbe fegyver nélkül, és utána még ne is magammal törődjek, hanem megmentsek még 75 embert. És figyelj, az univerzum ura, aki mindent létrehozott, akiről beszéltünk, akihez szoktunk imádkozni, aki szintén szól hozzánk és kapcsolatban van velünk, ő az, aki betölti az életünket. Ő az, aki a végső motivációt adja, hogy holnap is tovább menjünk. Elmenjünk még egy helyre, hogy Sanyi ide álljon a következő pénteken is. És hogyha Isten nem olyan lenne, amilyen, az egy csodálatos Isten, akkor mi most nem állnánk itt ebben. Sanyit ismerve biztos vagyok benne, sőt ti se lennétek itt szerintem. Valami picit megláttunk az ő szépségéből, az ő szeretetéből, az ő jelleméből. És miközben tanulunk az ő tökéletes tulajdonságairól, így mondtam is, hogy nem jó kifejezés a tulajdonság, azért, mert ő maga minden kategória. Nem lehet őt darabokra szedni, ő a szeretet, ő a kegyelem, ő a törődés, ő maga az irgalom, ő nem szerető Isten, hanem ő a szeretet. És ő egyedül az, aki megért téged. És ő egyedül az, aki igazán kíváncsi rád. És hogyha ő megvan neked, ha ki van elégítve ez az oldhatatlan szomjad egy lelki társ után, egy szellemi társ után, akkor az az ember, aki a maga hiányosságaival melletted él, ő elégséges lesz neked. Ő elégséges lesz neked. Amen. Drága Sanyi.
Pillanatra így elgondolkoztam, és nagyon, nagyon jó érzés volt, így hallgattam Ernőt, és az jutott az eszembe, hogy nem is tudom hány éve, még egy apologetika órán találkoztunk először. 2008-ban, Ernő még az évre is emlékszik, 2008, ez azt jelenti, hogy 8 éve, igaz? Kis matek, igen, 16 van, 8 éve. és akkor kerested Istent. Most meg tanítasz a Közép-Európai Teológiai Akadémián tanok áttekintését. Brutális. És a másik, akire gondolok, az Attila. Nem látjátok őt gyakran, mert a kamera túloldalán van Sós Attila, igen, és a laptopja mellett ül, és ő rögzíti a hangot, és aztán teszi föl a netre, és én ígérem nektek, hogy én nem csinálnám meg. Tehát ha rajtam múlna, akik hallgatjátok a felvételeket, nem hallanátok. Tehát ez tuti. Én csináltam az üzletember találkozót évekig úgy, hogy nem volt fölvéve. Illetve föl volt véve, mert volt egy titkárnője, aki fölvette. De a dolog annyiban maradt, mert én nem csináltam meg, hogy eljusson emberekhez. És annó Szabó Péter jött, aki elkezdte ő is fölvenni és sokszorosítani, és aztán föltenni a netre. És ugyanebbe a szolgálatba lépett be Rafi, és ő áll a kamera mögött, igen. És csináltál több weboldalt, és egy teljes videó gyűjtemény van fönt a videó, a rafael.hu-n, igaz, a Vimeo-n. És csak erre gondolok, hogy Isten, ahogy működik, az valami fantasztikus. Tehát ez valami olyasmi, amit nem szerveztünk meg. Megszerveztük ezt? Megszerveztük ezt? Ezt nem szerveztük meg. Tehát ez csak így a csakot idézetem megtörtént. Tehát úgy értem, a test sok tagból áll, és minden tag nélkülözhetetlen. És én ezt mélyen átérzem. És azt gondolom, hogy az én részem, hogy eljövök péntekenként, és beszélek, talán az egyik legkisebb rész, de nagyon jutalmazó. De hogy értsétek, hogy mindannyiatoknak olyan jelentőségetek van Isten országában, amit nem is tudtok elképzelni. Te nélkülözhetetlen vagy. Nem tudod magad összehasonlítani senkivel, mert összehasonlíthatatlanul egyedi vagy. Van egy helyed, amely hely senki másé. A te székeden nem ülhet más. Ott te ülsz. És te nélkülözhetetlenül fontos vagy. És nem értjük ezt, a világ nem így gondolkozik, a világ nem így mér minket, teljesítménnyel mér, divattal mér. Nem is tudom, van egy torz tükör, amiben egész életünkben néztük magunkat, és nem tudjuk, hogy kik vagyunk. De kell, hogy tudjátok, kell, hogy értsétek, hogy olyan kategóriát képviseltek, amire a világnak nincsen szava, nincsen mércéje. Ha elképzeled a világ egyik leggazdagabb emberét, egy dubai sejket, aki rámutat a sivatagban egy területre, és azt mondja, hogy itt lesz a bevásárlóközpont, és egy év múlva ott áll, de nincs, aki bevásároljon, mert a sivatag közepén van, de ő ezt fölépíti, tudod? Tehát, hogy ő valaki, igaz? Hát, hogyha hisz Jézus Krisztusban, akkor ő tényleg valaki. De ha nem, akkor mindaz, ami ő és amit tesz, az csak ideig való. Az csak egy hazug látszat. És megvan a dicsősége itt ezen a földön, a mértéke, de ami te vagy, egy örökké való céllal, az eljövendő korok egyik uralkodója, akit Isten itt most a földi élete során készít fel az örökké valóságra, és egy kibeszélhetetlen királyság, egy kibeszélhetetlen hatalom egyik főszereplőjének. Nem érted ezt. Kéne róla csinálni egy filmet, de a film valószínűleg egy nyomorult árnyéka lenne a valóságnak. De talán jót tenne elmélkedni ezen, gondolkozni, hogy a mindenható a jobbjára szólít Jézus Krisztusban, aki ott áll az Atya jobbján, és te ott vagy ő benne. És te vagy sok testvér közül az egyik, az örökös, aki azt mondhatja a mindenhatónak, hogy api. Ezt érted? A kormányzó, mondjuk a király egyik rendkívül magas rangú tisztviselője nem mondhatja a királynak, hogy api. Pedig ő uralkodik az egész birodalmon, ha lehet így mondani, a király megbízásából. Csak hogy értsd a képet, az api az egy hihetetlen kiváltság. Az valaki, olyas valakinek a joga, aki olyan közel van Istenhez, hogy szinte nem is látod a határt a kettő között. Isten fia mondhatja ezt, a lánya. És aztán még mehetnénk tovább a képben, mert Isten mennyasszonya vagyunk, a gyülekezet, és a felesége leszünk az örökké valóságban, ami még közelebb van. És aztán azt mondja, hogy a teste vagyunk. Nem is értjük. De csak ezt akartam mondani mindnyájatoknak, hogy hálások vagyunk az életetekért. Rafi, Attila, Ernő, és mindannyian, akik itt vagytok, és akik hallgatjátok a felvételeket. De ez a hála nem fejezi ki azt, ami és aki te tényleg vagy. Ez csak egy nyomorult árnyék. Királyoknak vagyunk a társasága. Az eljövendő korok örök uralkodóinak kibeszélhetetlen dicsőségét kísérjük ebben a földi életben. És ezek ti vagytok. És van egy üzenetem, nem nekem, a Bibliában találtam. Úgyhogy jó lesz, mert a Bibliában van, és Isten szava Ézsaiás könyvéből. Nem bonyolult, nagyon egyszerű üzenet, nagyon egyszerű gondolat. Ezért remélem, hogy talán meg is fogom érteni, én is, meg ti is. Nagyon egyszerű gondolat, de nagyon, nagyon alapvető, nagyon lényeges gondolat. És mielőtt elolvastánk, és ahogy elolvassuk, már el is mondtam az üzenetet, mert le van írva, ez az üzenet. Azelőtt mi is mondjunk egy gyors imát. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy elevenítsd meg ezeket a szavakat, amiket most olvasunk. Mert ezek a szavak azért olyan nagyon fontosak és olyan nagyon értékesek, mert te szólod őket, és mert rólad szólnak, és mert te vagy minden. Te vagy minden valóságosan, és te vagy minden nekünk. Úgyhogy hadd halljunk, hadd tanuljunk rólad. Hadd elevenedjünk meg, hadd gyógyuljunk meg, hadd éljünk általad. Úgyhogy köszönjük Jézus a te nevedben. Ámen. Meglátjuk majd, hogy olvasunk-e előtte és utána lévő szakaszt, mert a szövegkörnyezet is nagyon izgalmas. De Ézsaiás 46, tehát szeretném olvasni az első verstől a negyedikig. És gyorsak leszek, jó, végigolvasom, picit megállok, egy-két szót szólok, és aztán utána lehet, hogy egy második körben végigmegyünk rajta. Azt mondja, hogy összerogyott Bél, leroskadt Nebó. Ezek bálványok. Démoni fejedelmek, ellenséges istenek, jelképei, ha lehet így mondani, megnyilvánulásai a valós földi világban. Ezek itt konkrétan szobrok. De a szobor mögött van egy valódi spiritualitás, van egy démoni hatalom. És azt mondja, hogy összerogyott Bél, leroskadt Nebó, teherhordó állatokra rakták szobraikat, amiket eddig ti hordoztatok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ám azok sem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind. A báványok maguk is fogságba kerülnek. Tudnotok kell, hogy abban az időben, amikor egy nemzet elfoglalt, leigázott egy másikat, akkor elvitték a kincseiket, elvittek mindent, amit értékesnek tartottak, és elvitték az Isten szobraikat is. Talán volt ez bizonyos értelemben egyszerű katonai hadi zsákmány, de szólt ez talán arról is, hogy az én Istenem foglyul ejtette a te Istenedet, és mint olyan az én Istenem fölül kerekedett a tiéden, és a tiéd most engem kell, hogy szolgáljon. De ez erről szól, hogy ezek a bálványok ledőltek, és nagyon jó a kép. A bálványt, az Isten helyettesítőt, az Isten konkurensét az ember cipeli a vállán. Ezt írja, akit eddig te cipeltél, és értjük a képet, hogy értem, ott van a bálványszobor, és rossz helyen van, ki kell takarítani alatta, fogja két-három ember, megemeli, odébb rakja. Magától nem megy odébb, én cipelem. Ha költözünk, ha megyünk valahova, akkor a bálványt föltesszük a kocsira, és mi cipeljük, visszük magunkkal. És a bálvány nehéz, olyan terhe van, amely alatt én roskadozom, és még a teher hordó állat is összerogy alatta. Az a rendszer, amellyel a világ igyekszik a maga oldalára állítani, ezt a szót akartam használni, amellyel a világ igyekszik szolgálni az embert, az egy olyan rendszer, amely agyonnyom minket. Amely agyonnyom minket. És ezt ismerjük. Hányan éreztétek már csak egyszerűen a hétköznapok terhét? Hányan voltatok már csak egyszerűen úgy, hogy egy ponton így megálltatok, egy pillanatra így kiléptetek a helyzetből, és azt mondtátok, hogy ez normális. Ez normális, hogy így élek évek óta. Ez normális, hogy reggel üzötten ébredek, üzötten telik a napom, hogy feladat után jön, hogy a nap végén, amikor abba hagyom, több elvégezetlen dolgom van, mint amennyi volt a nap elején. Tehát normális az, hogy nincs békesség. Hogy nincs békesség, vagy azért, mert vágyom valami után, amit nem kaptam még meg, vagy azért nincs békesség, mert követelnek tőlem valamit, amit nem tudok megadni, vagy azért nincs békesség, mert csak egyszerűen nincsen. Oké, nem működik. Az élet túl nehéz, ezt gondolom. Túl nehéz. Az élet életidegen. A természeti élet életidegen. Az ember nem arra lett teremtve, hogy Isten legyen, hogy ő legyen a megoldás, a válasz mindenre. Nem arra lett teremtve, hogy ő legyen a végső erőforrás, hogy ő legyen a végső teljesítő. Az ember fiúnak lett teremtve, örökösnek. Az ember munkatársnak lett teremtve. Az ember arra lett teremtve, hogy hordozza Isten dicsőségét. De az lehetetlen Isten nélkül. Ugye, a tükör csak akkor tudja visszatükrözni azt, amit kell, ha ott van a jelenlétében. Én Isten tükre úgy lehetek, hogyha az ő életét élem, ha az ő rendszere szerint gondolkozom. De a világ nem ilyen, a világ nem így gondolkozik, és mindannyiunkat ez a világ nevelt fel. A legmélyebb szívbeli értékrendünket ez a világ kondicionálta. Én magamra is úgy nézek, hogy az vagyok, amit teszek. A felelősségeimet, hogy teljesítem-e, hogy értéktelen vagyok, ha nem érem el azokat a célokat, amiket lehet, hogy nem is én tűztem ki magam elé. Értéktelen vagyok, hanem ütöm meg azt a mércét, amit a társadalmunk, a világ kimondottan vagy kimondatlanul, de elvár tőlünk. Az élet túl nehéz. Nehéz akkor is, ha megy, oké, ha sikeres vagy, ha az életednek épp a győztes korszakát éled, akkor is nehéz. Csak épp megy. De aztán eljön az az idő, amikor nem fog menni. És az az idő igazából áldás, az az idő az, amikor az embernek kinyílik a szeme, és rájön, hogy rendszert kell váltania. De nem erre vagyunk teremtve, értitek? Tehát nem erre vagyunk teremtve. Figyeljetek, vannak emberek, akik olyan nyomás alatt élnek, hogy megfordul a fejükben, hogy véget vessenek neki. Olyan elmebeli, oké, tehát most ez nem arról szól, hogy sok a munka, vagy hogy kevés a pénz, vagy nem is tudom, tehát ezek is részei, vagy hogy nagyon sok kapcsolati feszültség van, mert majdnem minden ember ugyanaz alatt a nyomás alatt él, mint te, és könnyű összeveszni emberekkel családon belül, vagy az ismeretségi körben. Nem csak arról szól, hogy a sikeresek pedig arrogánsak, és lenézőek, és bántóak. Nem. A dolog ennél mélyebb. A dolog arról szól, hogy az ember megtanult egy olyan elvrendszerrel gondolkozni magáról és az életéről, ahol ő rajta múlik minden. És ez az elvrendszer egy olyan terhet tesz rá, amely elhordozhatatlan. Nehéz hordozni akkor is, amikor minden jól megy. Ugye ezt mondtam nektek, egy sikeres vállalkozó három dologtól fél. Attól, hogy nem megy az üzlet, attól, hogy stagnál az üzlet, és attól, hogy megy az üzlet. Ez a három körülmény tesz rá terhet, amit nem tud elhordozni. Mert nincs hatalma rá, hogy a nem működő üzletet minden szembeszéllel szemben elindítsa. Mondjuk, hogy van hatalma, és Isten egy rendet teremtett ebbe a világba, ahol ok és okozat között állandó kapcsolat van, és hogyha az okozatot végrehajtom, akkor az ok jön következményként, de figyelj, van olyan szembeszél, aminek nem tudsz megfelelő okot szembeállítani, érted? A dolgok nagyobbak, mint te. És figyelj, ahogy ebből a... És azt hiszem, ebben a mindenről én tehetek, én vagyok Isten gondolkodásmódból, csak naivitással, vagy gondolkodásban csak naivitással lehet megélni, érted? Tehát amikor nem gondolom végig, hogy ez mekkora teher. Amikor nem gondolom végig, hogy a gyerekem jövője az én szavaimon múlik. Ezt csak úgy lehet elviselni, hogy nem gondolom végig. Azt, hogy a családom megélhet, és hogy híd alá kerülünk kell, hogy az azon múlik, hogy én most tudod, hogy végzem a munkámat, ezt csak úgy lehet elviselni, ha nem gondolod végig. Ha nem gondolsz bele, hogy csak egy pár hiba kell hozzá, és kész, kifutottál. A felszínesség, egyfajta vakság segít. De emberek, akiknek kinyílik a szeme, emberek, akik kikerülnek ebből a óvó vakságból, és elkezdenek látni, olyan lelki nyomás alá kerülnek, amely elhordozhatatlan. Ilyen spirálisan lefelé húzó gondolatkörök, ahol úristen, ha azt meg tudom csinálni, akkor talán jó, de azt nem fogom tudni, ha azt nem fogom tudni, akkor ez is elbukik, és ha az is elbukik, akkor az sem megy, és hogyha ide jutottam, akkor ott már nincs hova mennem, és tudod, és aztán a következő gondolat, és akkor megy a másik irányba, tudod, és ott is negatív, és igazából emberek olyan szorongásban, olyan elmebeli fájdalomban élnek, vagy a másik az aggodalom, a jövőtől való félelem, belevetitek bármit, vagy mondok még egyet, a bűntudat. Éljél, felébredsz, és eszedbe jut, hogy mit tettél vele, hogy tudod, hogy, és nem tudod jóvá tenni, és nincs rá feloldás. Bálványok. Oké? Okay? Hamis megoldások az életre, hamis koncepciók, hamis elvárások, hamis célok, hamis életfilozófia. Kívülről jónak tűnik, néha még csillog is, de egy olyan terhet tesz az emberre, amelyet nem tud elhordozni, és nem is kell elhordoznia. Nem erre lettünk teremtve. Ez nem Isten országa. Értitek? Ez nem Isten, ez nem Isten rendje, ez nem Isten akarata, mi atyánk, tudod? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Mindenható, természet feletti hatalom. Jöjjön el a te országod. Jöjjön el, mert ez nem az. Ez nem az. Legyen meg a te akaratod. Legyen, mert ez nem az. És akkor itt jön az üzenet, mert a bálványok terhe alatt roskadozó emberhez Isten szól, és amit mond neki, az gyönyörű, és ez az üzenet, és lehet, hogy nincs is több mondani valóm. Szia! Figyeljetek, ezt mondja Isten. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Hogy? Ki? Mit? Hogy? Azt mondja, születésetek óta hordozlak titeket. Világra jöveteletek óta viszlek. Az emberi elbizakodottság hihetetlen. Mert a válasz erre az, hogy vittél volna már engem? A szüleim vittek, meg én vittem magamat. Mit adott nekem Isten? Ami van, azt én csináltam, meg ezek a kezek dolgoztak meg érte. Az emberi elbizakodottság hihetetlen. Az a rendszer, a bálványok rendszere tanította neked azt, hogy semmi sincs rajtad kívül, semmi sincs tőled függetlenül. Ezért azt gondolod, hogy minden, ami van az életedben, az azért van, mert te ügyes voltál, mert összeraktad, mert a helyeden voltál, mert van hatalmad rá, és ez az illúzió elvitt téged oda, hogy elhitted ezt az egész képet. És közben Isten azt mondja, hogy figyelj, a születésedtől fogva én hordozlak téged. Csak nem tudtad, csak senki nem mondta, csak hogy én egy csendes, visszahúzódó Isten vagyok, aki csendben, a háttérből vezetem az életedet. Mert nem akarom magam ráderöltetni, mert nem erőszakollak meg, hanem csendesen, tudod, hordozlak téged. Én tartom fönt a mindenséget, zsidók egyben. Az ő hatalmas szava hordozza a mindenséget most. A levegő, amit lélegzel, én adom neked. A szíved, hogy dobban még egyet, én adom neked. Az élet, amely benned van, tőlem van benned percről percre. Azt mondja az írás, hogy a király szíve Isten kezében van. Úgy értem a körülmények, amelyikben vagy. Gondolod, hogy van bármilyen körülmény, ami ne az én uralmam alatt lenne? Úgy értem, háborúkat szüntet meg, harci kocsikat tör össze, nincs az az emberi adminisztráció, nincs az a bürokrácia, nincs nincs semmi, ami ne Isten kezében volna. Ő a mindenható, és ő azt mondja, hogy a magam bölcsességében, az én tökéletes tervemben, a szeretetem által motiválva, én hordozlak születésedtől fogva. Ez a valóság. Erre lettél teremtve. És ez nem azt jelenti, hogy mostantól passzivitásban kell élnünk, hogy tudod, holnap már be sem ész dolgozni, és egy tűt sem teszel arrébb. Ez nem erről szól, mert Isten nem, úgy értem, okkal, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát Isten a maga nevét adja nekünk. Ugye rómaiakhoz írt levélben azt mondja, hogy el kell, hogy olvassuk, mert nem tudom jól idézni. Róma 8. Egy pillanat, még odalapozok. Azt mondja, hogy mert akiket eleve kiválasztott, Róma 8.29, de olvassuk a 28-at is, mert olyan építő. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Oké, tehát Isten az örökkévaló múltban ismert téged, elhívott téged, és elrendelte, hogy hasonló legyél az ő fia képéhez. Figyelj, hogy amikor Isten azt mondja, hogy én hordozlak téged, akkor nem azt mondja, hogy oké, innentől egy semmittevő, csuhás, nem is tudom, az erdőbe visszavonuló ember leszel. Nem. Nézd meg Jézust. Jézus egy cselekvő ember. Jézus elhagyta a mennyet azért, hogy megváltsa az emberiséget. Jézus óriási árat fizetett azért, hogy mi élhessünk. Jézus meggyógyította a beteget. Jézus enni adott az 5000-nek. Jézus beszélt a samáriai asszonnyal, egy asszonnyal, akivel zsidó embernek még szóba elegyedni se lett volna szabad. Jézus egy cselekvő ember volt. Jézusnak volt humora, úgy értem, a porba köpött szombaton, és tudott polgárpukkasztó lenni, és bűnösök barátjának, borivónak, részegesnek mondták. Jézus egy cselekvő ember volt. És kérlek, légy te is. Amikor Isten azt mondja, hogy hordozlak téged, nem arra gondol, hogy innentől, tudod, befektet a pólyába, és ennyi, ez lesz az életed, hanem azt mondja, hogy a munkatársam lehetsz. Mert én gondoskodom, mert én törődöm, mert én bennem bízva minden erőforrás a tiéd, pont ezért szabad lehetsz. Szabad lehetsz bármire. Szabad lehetsz arra, hogy bejárj egy földet, és a földet, amit bejársz, neked adom. Szabad lehetsz arra, hogy ülj, és meg sem mozdulj évekig, ha hitben előttem tudsz évekig ülni, és miért ne tudnál? Mert mindent szabad neked, csak nem minden használ, és mindent szabad neked, csak ne válj semminek a rabjává. Mert a szabadságot egyetlen egy dolog korlátozza, a szeretet. A kapcsolatom Istennel, hogy ő szeret engem, és én szeretem őt, és a szeretet teljessé lesz bennem, és van egy olyan összhang köztünk, egy együtt lélegzés, egy együtt gondolkodás, amelyben szabad lehetek. De nem én vagyok Isten, nem én hordozom se a saját életemet, se a tiédet, se a körülményeimet. Az én hatalmam kicsi ehhez. És nem annak kell kiderülnie a sztorimból, hogy én jó ember vagyok, én mégiscsak képes voltam Istenné válni, aki képes volt elhordozni, és én megcsináltam, én teljesítettem. Istennek nem ez az elvárása. Ahogy olvasod az igét, mindenhol arról beszél, hogy bíz bennem, hogy tanulj meg csendesnek lenni, hogy tanulj meg rám hagyatkozni. És ebben a rám hagyatkozásban, ebben az elcsendesedésben, ebben aztán felállhatsz, és én velem együtt az én dicsőségemre, a te háládra és örömödre cselekszünk, de az nyugalom lesz, a szombatnapi cselekvés. Az a cselekvés, ahol nincs küszködés, ahol nincs félelem, ahol nincs szorongás, mert Isten az, ő az, aki tartja. És ő tudod, ő benne nincs változás, a változásnak árnyéka, ő nem ember, hogy hazudjon, amit ő megígért, az úgy van, úgyhogy bátran mehetek vele, bátran élhetek vele. Arra lettem teremtve, hogy az ő fia legyek, hogy az ő menyasszonya legyek, hogy az ő teste legyek. Arra lettem teremtve, hogy megtanuljak ő benne bízni, és vele járni. Van egy kifejezés, amit használunk néha, hitben járni. Hitben járni. Nem látás által, hanem hitben. Mert a láthatók ideig valók. És a láthatókat néha rosszul mérem fel. Ugye látok valamit, egy tény, két tény, és levonom a következtetést. És a következtetésem hibás. Információ hiányom van. Rosszul raktam össze a képeket. A láthatók alapján nem értem, nem tudhatom, hogy mi van igazán. De Isten azt mondja, hogy én kijelentettem neked a valóság mélyebb rétegeit. És az egyik legmélyebb rétege a valóságnak az, hogy én veled vagyok. Hogy én hordozlak téged, számolj ezzel, végezd el a kalkulációt, járj ebben a meggyőződésben, ami a hit. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Én hordozlak téged születésedtől fogva. Én hordozlak téged a születésedtől fogva. Kalkulálj ezzel. És aztán erre alapozva lépj. Vagy maradj egy helyben, mert szabad vagy. Mert Isten nem ostort tart a kezében, amellyel tudod űsz téged, hogy valamiféle hasznot hajtson belőled. Minden az övé, mit adhatnál neki? Minden az övé, ő tartja fönn a te életedet is. Ha akarná, tudod, ha akarná, most ebben a pillanatban újjáteremteni az eget és a földet. Olyan rendben, amilyen rendet el se tudsz képzelni. Mit gondolsz, mit vár tőled Isten? Amiért futnod kéne, űzötten, amiért küszködés kéne, hogy legyen az életed. A bálványok azok várnak tőled. Azok akarják, hogy szolgáld. Ők a trombitorlók. Ők azok, akiket nem igazol a valóság ténye. Ők azok, akik el akarják bitorolni Istentől az ő szerető tekintélyét. És ők várják, hogy munkálkodj értük. Ők várják, hogy légy a képviselőjük. Ők várják, hogy állj be a rendszerbe. És abban a rendszerben nincs semmi. Abban a rendszerben pénzt adsz valamiért, ami nem kenyér. Abban a rendszerben minden verejtékkel teli. Abban a rendszerben minden reménytelen. Miért? Mert a bálvány, akiben bízol, erőtlen. Hozzá kiáltasz, és csak ugyanúgy áll, mert egy szobor. És nincs hatalma arra, hogy megtartson. És a démoni világ néha megáld embereket. Egy mértékig bele tudnak nyúlni, és bele tudnak szólni a háromdimenziós, négydimenziós világunkba is megáldanak embereket, hogy magukhoz kössék őket. Az agykontroll van, akinek működik, a jóga hoz eredményeket, és az egésznek a lényege a hatás, a hatalom megszerzése egy ember felett. Adok neked valamit, és te ezért beengedsz. Mélyebbre megyek, adok neked még valamit, és te beengedsz, és a végén bent vagyok. öregem. És akkor már tojok rá arra, hogy mit adjak neked, vagy mit nem, mert már a hatalom a kezemben van, a lelked felett. És az, ami eddig jól hangzott, tudod, az a filozófia, az az elképzelés, az élet, ahogy eddig éltem, hogy majd én leszek valaki, egyszer csak az a felszínes fátyol, ami eltakarta, az eltűnik, és ott van a tisztánlátás, a rémkép, hogy elveszek, elveszek, elveszek. De Isten nem. Az ő országa nem ilyen. Ő az életét adta értünk. Mit tegyen még, hogy méltóvá váljon, hogy bíz benne? Hogy te úgy értékeld, hogy ő méltó a bizalmadra. És olvassuk tovább, mert nincs vége. Azt mondja, hogy akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Fú, milyen jó ezt hallani. Az élet élhető, ha Isten visz engem. Ha ő hordoz engem. De mi van, ha elrontottam? Mi van akkor, hogyha kiestem az én Istenem jó indulatából? Ti biztos kiestetek már, ti is, nem? Mert hogy a gigszer, ami ott van az életedben, Isten azt látja, kiestél a jó indulatából. Eleget olvasod a Bibliát? Nem vétkezel, ugye? Nincs bűn, remélem nincs bűn az életedben. Oké, kiestél. És nem, ez is egy, tehát ha a démoni világnak az első számú célja elszigetelni téged Istentől, az egyik legtökéletesebb módja a bűntudat. Lásd egy Mózesben. Elvett a jó és rossz tudásának a fájáról, onnantól létrejött az önítélet, a szégyen, a félelem és az Istentől független ítélet. Hallottam, hogy jössz, tudtam, hogy mesztelen vagyok, azaz hiány vagyok valaminek, amit te szeretnél, nem teljesítettem megfelelően, ezért elbújtam előled. Kész. El van intézve. Nem Isten ment el Ádám jelenlétéből, mert ki vagyok, bukva rajtad, egy percig nem maradok itt tovább. És Isten elrohant hisztériázva. Ki rohant el? Ádám rohant el. A halál nem úgy következett be, hogy Isten ment el, hanem úgy következett be, hogy Ádám ment el. Ádám bújt el. És Isten felöltöztette Ádámot. És kiküldte az édenkertből, hogy nehogy egyen az életfájáról, hogy ez az állapota örökké ilyen maradjon, hanem már az örökké való múltban eltervezte, hogy a saját életével fogja megváltani Ádámot, és örökké fog élni. És az utóbbinak az állapota magasabb, és tiszteletre méltóbb, mint az előbbié volt. Mi nem az édenkertbe megyünk, hanem a mennybe. Mi Isten teste, mennyasszonya, és fiai, lányai vagyunk. Hihetetlen. Úgyhogy kieshettél-e Isten jó indulatából? Igen, ha Krisztus hiába halt meg. Igen, ha a bárány vére, a tökéletes báránynak a vére, Jézus Krisztusnak a vére hatástalan. Akkor igen. De megjegyzem, hogy ha a bárány vére hatástalan, akkor mindannyian elvesztünk. Ha viszont a bárány vére elegendő áldozat a világ minden bűnére, múlt, jelen, jövő, és Róma 5 úgy írja, hogy Isten Jézus Krisztus áldozatával minden embert megigazított. Nagyon veszélyes írásrész. Adolf Hitlert megigazította. Miért? Mert Adolf Hitlernek ki lett fizetve minden bűne. Rossz az arányérzéked. A koncentrációs táborok bűne ki van fizetve? Nem te fizetted ki, és nem is Adolf, hanem Jézus. Úgyhogy Adolf meg van igazítva. Hogy üdvözül-e, az más kérdés, mert ahhoz hinnie kell Jézusban. De amit Jézus tett, az teljes és megfontolás nélkül, visszatartás nélkül teljes. A te bűnöd is ki van fizetve, mind. Milyen bűnt akarsz előhozni, amellyel vádolhatnád magadat, vagy bárkit? Ha Jézus kifizette. Csak nem azt akarod mondani, hogy Jézus hiába halt meg? Csak nem azt akarod mondani, hogy a vére nem ér semmit? Olvasd el Zsidók 12-t. Ott az Úrnak van egy pár keresetlen szava ehhez a gondolatmenethez. Úgyhogy tökéletes vagy, szent vagy, megigazított vagy, és nincs semmi és senki, ami elválaszthat Isten szeretetétől. És igen, ha jogosítványnak akarod használni a kegyelmet a bűnre, Isten fog erről tanítani, és lehet, hogy kellemetlen lesz, de figyelj, nincs az a bűn, ami el tudna választani Isten szeretetétől. Lehetetlen, mert meghaltál a bűnnek, el vagy választva tőle, és élsz Istennek visszafordíthatatlanul. Innen kikerültél oda be? Úgyhogy így folytatja itt az írás, és ezzel abba is hagyjuk. Figyeljetek! Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Micsoda üzenet. Figyeljetek, nem hallott. Elolvasom még egyszer, mert nem hallottátok. Az élet nem nehéz. Az élet gyönyörű. Az élet nem elhordozhatatlan, hanem elhordozhatatlan, és Isten el tudja hordozni, és el is hordozza. Azt mondja, hogy én nem változom meg. Vénségetekig ugyanaz maradok. A születésedtől fogva én hordozlak. Én vagyok ott. Figyelj, ha visszajátszuk a filmet, minden, a háttérben mindenhol ott van Jézus. Az életed minden pillanatában ott van a keze. Mindenütt ő hordozott téged idáig, és vénségedig ugyanaz marad. Ősz korotokig én hordozlak. Ez Isten dicsősége, ez az, aki és ami ő, ez akar lenni, ez kell, hogy legyen, ezt kell, hogy megtanuljuk, ebben kell, hogy megtanuljunk járni és élni. Ez a sorsunk, és ez az örömünk, ez a kiváltságunk, ez minden. Én alkottalak. Értem, figyelj, gondolod, hogy itt bármi történt véletlenül? Gondolod, hogy itt valami kicsúszott a kerékvágásból? Tudod, kapkodva nyúlkáltam, és már nem tudtam rendbe hozni. Minden tökéletes. Én alkottalak. Én viszlek. Én hordozlak. És én mentelek meg. És a történet nyilván hosszabb, és előtte is beszél, és utána is beszél Isten. És nagyon tanulságos az is. Olvassátok el Ézsaiás 45, 46, 47. De az üzenet igazából ennyi, hogy az élet nem arról szól, hogy te Isten helyébe lépsz, és te hordozod el a magad és mások életét. Hanem az élet arról szól, hogy megtanulunk bízni ő benne. Hogy megismerjük őt, és őt megismerve átformálódunk az ő képére. De ez sehogy másképp nem történhet meg, csak hogyha elismerjük, ha engedelmeskedünk neki, ha engedelmeskedünk annak, hogy ő szeret minket, ha engedelmeskedünk annak, hogy ő hordozza az életünket a születésünktől fogva, vénségünkig, őszkorunkig, hogy ő teremtett minket, hogy ő hordoz, hogy ő visz, hogy ő ment meg, ha kell, hogy ő Isten, ő a mi Istenünk, a názáreti Jézus Krisztus. Aki szeretett téged, úgy, hogy önmagát adta, érted? Amen. Amen. Hogy mennyei atyánk, arra kérünk, hogy segíts nekünk megadni magunkat ennek a csodálatos igazságnak, hogy te hordozol minket, hogy neked gondod van ránk, hogy nincs az életünkben egyetlen egy olyan körülmény, kicsi vagy nagy, amely rejtve volna előtted. Hogy nincs az életünkben egyetlen olyan körülmény, kicsi vagy nagy, amelyre ne lenne gondod, ami ne érdekelne téged, amiben ne törődnél. És minden döntésed mögött a szereteted van, a tökéletes terved, hogy Krisztus képére formálj minket, hogy a dicsőségedet megoszd velünk, hogy egyre közelebb vonj minket magadhoz, ahol a világ üres bálványai helyett téged választhatunk, és benned egy kimeríthetetlen, gyönyörű forrást találunk, egy kapcsolatot, egy szerelmet, egy bizalmat, egy életet. Őszkorunkig, vénségünkig te hordozol minket. És az élet olyan, mint egy gyermek élete. Gyermekek vagyunk újra az atyánk házában, a mindenható árnyékában. És az élet gyönyörű. Az élet egy kaland veled. Reggel felkelünk, és te ott vagy. És ha megijedünk, hozzád futunk. És hogyha összezavarodunk, visszatérünk az igédhez. Ha hozzád kiáltunk, meghallgatsz minket. Azonnal ott vagy. Még el se hagyta a szánkat a szó, te már meghallottad. Te vagy Isten. Te benned bízunk. Veled járunk. Veled dicsekszünk. És hogyha még sohasem kötöttél békét ezzel az Istennel, ahogy Ernő mondta, az univerzum urával, kös vele békét most. Nagyon egyszerű. Ő itt volt a Földön. Élt egy tökéletes életet, hogy aztán helyetted és helyettem meghaljon, hogy nekünk sose kelljen meghalnunk. Ő az, aki kifizette minden hibánk, minden bűnünk árát. És ha hiszel ő benne, mint a helyettesítődben, mint a messiásban, a megváltódban, ha hiszel ő benne, egy pillanatra, ha rábízod magad, örök életed van. Ennyi. Kifizette minden bűnödet, megigazított téged. Megtette anélkül, hogy engedélyt kért volna tőled, és most már csak egyetlen egy dolgot vár, hogy higgy benne, hogy a szabad akaratoddal válaszd őt, és örök életed van, amit soha el nem veszíthetsz. És ez a hordozás soha örökké abban nem marad. Isten hordoz téged, a szeretetével üldöz, az irgalmával követ, a kegyelmével vesz körül. Köszönjük, Urunk, a Te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Ami azt jelenti, hogy úgy legyen. Úgy legyen. Úgy legyen. Oké. Köszönöm szépen mindannyiotoknak, ha menetekkel menjetek. Ha van esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor szóljatok most, vagy hallgassatok jövő hétig. Attila, kérlek, ki is jössz? A mikrofonhoz, gyere! Mert mikrofon nélkül hasztalan.
De ne vidd el, hogy ne a Károli. Ez a Bél, meg ez a Nébó, ha jól tudom, babiloni istenek voltak. És a perzsákkal, tehát ez ami itt most történik, ezt a perzsák, mennek, és Babilonnak Isten ítéletét hajtják végre. Tehát igazából ugye itt benne van az, vagy utána Izraelről beszél, és Jákob házáról. Tehát nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy de miért nem nyúl már Isten? Miért nem csinál már valamit? Hát itt ugye a királyok korszakának a végén vagyunk, és a Babiloniába elvitték a zsidókat, ugye? Elvitték ők, és Isten megítéli őket. És itt erről szól, hogy hallgass, nem összerogynak. A bálványok maguk is fogságba fognak kerülni. Máshol meg azt olvassuk az Ézsaiás 9-be, ugye, Isten nagyon is biztat minket, vagy biztosítékotad arra, hát inkább az enyémet eszembe, talán könnyebben megtalálok dolgokat. hogy Isten nem hagyta abba, Istennek a keze, itt a 9-esben négyszer is olvasni lehet, azt a 9:12-be. Azt mondja, mindezekkel azonban haragja nem, el nem múlt, és keze még fel van emelve. A 17-ben pontosan ugyanezt olvasom, a 21-ben pontosan ugyanezt olvasom. Tehát azt gondolni, hogy Isten tétlen, az egy nagyon, nagyon rossz gondolat. Isten keze fel van emelve. Igenis megítéli a népeket, bár használja őket. Láttuk, hogy Ábrahám is végigvonul, Kánoánon, Jákob, Jákob végigvonul. 400 évet látott Isten, hogy megítélje Kánoán. Nagyon sokat várt, ugye? És itt is, ugye ezt láttuk itt, amit Sanyi olvasott itt a 46-ban, ugye, hogy hallgassám Jákob háza és egész maradéka. Én hordozlak. Az nem azt jelenti, ugye, hogy úgy hordozlak, hogy semmi bajod nincs, nem, elmentetek Babilonba, hagytam, hogy elvigyenek benneteket, mert úgy viselkedtetek, látjuk a királyok korszakát, ha valaki egy ilyet lerajzol, hogy milyen királyok voltak, hát fekete, egy kicsi fehérség, aztán kész. Tehát mindegyik ilyen volt, és Isten bizony figyel erre, és reményt ad nekünk arra, hogy igenis ő meg fogja ítélni, és a Hitlert is meg fogja ítélni, bár kifizette, és a büntetést Jézus elhordozta, de ha ezt nem fogadod el, akkor bizony Isten keze még fel van emelve. És milyen jó ez, hogy ezt így olvassuk. Bár késedelmes a haragra, ugye, azt meg valahol a Zsoltárokban olvassuk, a 103-as Zsoltárban, és nagy az ő kegyelme, de a keze fel van emelve. És milyen jó, bátran bízhatunk ebbe, hogy igazságot szolgáltat.
Igen, szóval két üzenet nagyon jól kapcsolódott. Jó. Én.